Negyedik fejezet. Sharp látta, hogy Vivar az út jobb oldala felé vetődik, ezért ő bal oldalra bukott. A jókora, szokatlan karda csípőjén csörrenve csapódott a sziklának, amint lekapta válláról a puskát és feltépte a rongyot, mely távol tartotta az esőt a lőporos serpenyőtől. Egy francia golyó alig 5 centinyire az oldalától vágódott a hóba, míg egy másik gonosz sziszenéssel pattant le a szikla falról a feje felett. Mögötte egyik embere felordított. Dragonyosok! Isten verte átkozott dragonyosok! Zöld kabátok, rózsaszín hajtókával. Lovak sehol. Nyeregből leszállt dragonyosok rövid csövű karabélyokkal. Sharp felocsúdva első döbbenetéből próbált rendszert találni a félelem és zaj káoszában, mely felverte a téli nap hidegét. Szürke füst pamacsokat látott koszosan, akár az olvadó hó félkörívben maga előtt. A franciák kövekből alacsony barikádot emeltek keresztben az úton, jó 60 lépésre a szurdok bejáratától. Túl messzire a rövid csövű karabélyoknak, de most nem is ez számított. Azok a lovakról leszállt dragonyosok, akik a szurdokot szegélyező roppant és meredek szirteken sorakoztak fel, jelentették a halálos fenyegetést. Sharp átfordult a hátára. Egy lövedék csapódott arra a helyre, ahol egy szemvillanással elébb még a feje volt. Láthatta, hogy a dragonyosok a szakadék peremén állnak, lefelé tüzelve a csapdába esett emberekre, pontosan arra a helyre, mely 900 esztendővel ezelőtt a mórok végzete is lett. Vivar emberei szétszóródtak. A sziklák tövében kuporogtak és felfelé tüzeltek. Vivar egyfolytában parancsokat kiáltozott, hogy fejlődjenek alakzatba, hogy törjenek ki. Nyilvánvalóan azt tervezte, hogy rátámad a katonákra, akik elbarikádozták az utat. Sharp ösztönösen tudta, hogy erre a lépésre a franciák is készültek, és épp ezért nem a szurdokban, hanem a mögött húzták fel az akadályt. Ki akarták csalogatni őket a nyílt terepre, márpedig ennek csak is egy oka lehetett. A franciák ott várakoztatták lovasságukat és a hosszú, egyenes kardokat, amelyekkel lemészárolhatják a védtelen gyalogságot. Amikor a felismerés belé hasított, Sharp arra is rádöbbent, hogy még mindig lövészként és nem tisztként cselekszik. Fedezékbe bújt, alkalmas célpontot keresett, és fogalma sem volt róla, mit csinálnak az emberei a szurdokban. Nem mintha vágyott volna visszatérni a golyózáporba, de hát ilyen egy tiszt élete. Feltornázta magát a földről, és rohant. Átfurakodott az ott csoportosuló spanyolok között, menet közben vetve egy pillantást a megsebzett és vadul rugdalózó összvére, majd hirtelen ráeszmélt a füle körül zümmögő és sziszegő golyókra. A karabélyok megállás nélkül köpködtek lefelé, a lövedékek mindenfelől visszapattantak a sziklafalakról, halállal telítve a levegőt. Látta, hogy egy zöld zubbonyos a hasán fekszik. Vér tört fel a férfi torkából, szivacsosra juggatva a havat. Egy puska dörrent Sharp jobb oldalán, majd bal felől is. A zöld zubbonyosok kétségbe esetten igyekeztek fedezéket találni és megcélozni a fentről lövöldöző franciákat. Sharpban ekkor ötlött fel, hogy a franciáknak több embert kellett volna felküldeniük. A fenti tűzerő egyszerűen túl csekély ahhoz, hogy befoghassa az egész utat. A gondolat annyira megdöbbentette, hogy csak állt és tátott szájjal merett felfelé. Igaza volt. A franciák épp csak annyi embert tartottak a gerincen, ami az orv támadáshoz kellett, és a mészárlást már nem nekik kellett elvégezniük, hanem társaiknak. A megértés új reményt ébresztett Sharpban, aki immár tudta, mit kell tennie. Öles léptekkel az út közepe felé vette az irányt, embereit szólongatva. Lövészek! Hozzám! Hozzám! A lövészek nem mozdultak. Egy golyó vágódott a hóba Sharp mellett. A francia lovasok, akik inkább szoktak a kardhoz, mint a karabélyhoz, mindig túl magasra céloztak, noha ez kevés vigaszt jelentett a golyó zápor közepette. Sharp tovább üvöltött, hogy magához hívja puskásait, ám azok érthető módon inkább választották elégtelen fedezékeiket a sziklafal lábánál. Sharp előrángatta egyiküket egy szikla mélyedésből. Erre! Futás! Várjanak rám a szurdok végében! Újabb katonákat ragadott meg. Talpra! Mozgás! Néhányukat úgy rugdosta fel a földről. William szőrmester? Uram! Jött a válasz valamivel lentebbről, valahonnét a puskák füstjének foszlányai mögül, melyek egyre sűrűsödtek a sziklafalak között. Ha itt maradunk, mind meghalunk! Lövészek! Utánam! követték. Sharknak nem maradt ideje eltűnődni a helyzet iróniáján, hogy azok, akik nemrég még az életére törtek, most engedelmeskednek a parancsainak. Engedelmeskedtek, mert Sharp tudta, mit kell tenniük, s a bizonyosság oly erősen munkált benne, hogy határozottságával sikerült előcsalogatnia a zöld zubbonyosokat fedezékeikből. Követték, mert az egyetlen ember, akinek még hallgattak volna a szavára, Harper, nem harcolt velük, hiszen hozzá volt kötözve a sebesült összfér farkához. Utánam! Utánam! Sharp átugrott egy sebesült spanyolt, és megpördült, amint egy lövedék elsüvített az arca mellett. Kevés hiány a szurdok torkáig vezette embereit, alig valamivel a hely mögött, ahol Vivár már is hevenyészett alakzatba rendezte saját lovasait. Valamikor, évekkel ezelőtt egy lezuhanó szikla mély árkot vájt az omladékba és a talajba, s noha az árok oldala meredeken emelkedett, és az olvadó hó csak még veszedelmesebbé tette, a lehető legrövidebb utat ez kínálta a domboldalra, mely viszont elvezetett a hegygerincre. Sharp már is felfelé kapaszkodott az omladékon, puskáját használva támasztékként, és mögötte, egyesével, kettesével ott küszködtek a lövészek is. Csatárláncba! Sharp csak az első meredély tetején állt meg, hogy lerázza magáról málhazsákját. Szétszórodni! A lövészek közül mostanra többen is ráébredtek, hogy mit várnak tőlük. Neki kellett rontaniuk egy meredek és síkos kaptatónak, melynek tetején a franciákat jókora görgetek, kövek és sziklák oltalmazták. Sokan habozni kezdtek és fedezék után kutattak. Mozgás! Sharp hangja a puska ropogást is túlharsogta. Gyerünk! Csatárláncba, mozgás! Elindultak. Noha nem a Sharp iránti bizalomból, hanem mert a harctéri engedelmesség mindannyiukban mélyen gyökerezett. Sharp tudta, hogy megmaradni a szurdokban egyelő a halállal. A franciák ott akarták látni őket, a fenti karabély tűz fogságában, ahol az úttorlasz mögött megbújó dragonyosok zavartalanul lemészárolhatták őket. A szorult helyzetből egyedüli kiutat az jelenthetett, ha megtámadják a harapó fogó egyik szárát. Sokan meghalnak, de még mindig nem annyian, mint ahányan a vérrel áztatott sárban és kövezett úton maradnának ott. Sharp hallotta, hogy Vivár spanyol vezény szavakat kiáltozik, de ügyet se vetett rá. Az őrnagynak azt kell tennie, amit jónak lát, miként Sharpnak is. Hirtelen különös harci láz kerekedett felül a józanságán. Itt, a puskapor csípős füstjében, itt érezte igazán otthon magát. Ez volt az élete kerek 16 esztendőn át. Míg mások megtanulták, hogy szántsanak fel földet, vagy alakítsák a fát, addig ő megtanulta használni a muskétát és a karabét, a kardot és a szuronyt, hogy miként kerüljön az ellenség oldalába, vagy támadjon rá erődítményeire. Ismerte a félelmet, mely minden jó katona hűtársa, ám ugyanakkor azt is tudta, hogyan fordítsa az ellenség félelmét a maga hasznára. Messze Sharp felett, élesen elválva a szürke fellegek hátterétől, egy francia tiszt rendezte át alakzatát, hogy felvegye a harcot az új fenyegetéssel. A lovukról leszállt dragonyosoknak, akik a szurdok oldala mentén sorakoztak, talpra kellett kászálódniuk, hogy farkas szemet nézzenek a szárnyukba ékelődött lövészekkel. Fürgén mozogtak, és nem soká már is feléjük süvítettek az első francia lövedékek. Tüzet akarok! Tűz! Üvöltötte Sharp mászás közben, és mögötte felhangzott a jó békörféle puskák sortüze. A lövészek pontosan azt tették, amire tanították őket. Egyikük tüzelt, még a másikuk feljebb mászott. A dragonyosok, még mindig a legalkalmasabb helyet keresve a sziklák között, hallották az angolok golyóit elsziszenni a fülük mellett. A franciák nem használtak húzagolt puskát, jobban kedvelvén a gyorsabb muskétákat, pedig a muskéta meglehetősen otromba fegyver a békörféle puskával összehasonlítva. Egy golyó fütyült el Sharp közelében. Egy pillanatra megfordult a fejében, hogy az, mintha puskagolyó lett volna, amit mögül leeresztettek el, és eltűnődött rajta, hogy emberei közül valaki féktelen gyűlöletében éppenséggel az ő hátát vette célba. Most azonban nem maradt idő az ilyen félelmekre, noha azok nem nélkülöztek minden alapot, hiszen Indiában nem egy népszerűtlen tiszt kapott így golyót a hátába. Gyorsabban, gyorsabban! Balra! Balra! Sharp arra a megérzésre épített, hogy a magaslaton letáborozott katonák épp csak arra voltak elegendően, hogy törbe csalják őket, és remélte, hogy támadásával sikerül szétszórnia őket. Tovább oldalazott balra, újabb helyzetváltoztatásra kényszerítve a franciákat. Egy arcot pillantott meg maga felett, egy bajuszos arcot a francia dragonyosok fura hajfonataival keretezve. Dragons. Sárkányok, ahogyan a franciák és a spanyolok nevezték őket. Sharp épp erre gondolt, amikor az arc belemosódott egy füstgomolyagba, s ő újra meghallotta a puska olyó jellegzetes visítását. Egy puska. Egy B-kör. Sharp hirtelen megértette, hogy ezek ugyanazok a katonák, akik szétkergették Dunnett lövészeinek 4 századát a hídnál, és akik most az ott zsákmányolt brit puskákat használják. A vereség emléke felszította dühét, tovább ösztökélve felfelé a kaptaton. Sharp váratlanul az ellenség meggyengült vonalának közepe ellen fordult. Valahol a domboldalon maga mögött hagyta töltetlen puskáját, és most elővonta ajándékba kapott kardját. A fegyver célponttát tette a dragonyosok szemében lelövésre váró parancsnokká, de saját emberei láthatták. Lába sajgott az erőfeszítéstől, ahogyan tovább kapaszkodott felfelé. A domboldal egyre meredekebb lett, és síkos jégkéreg borította, hogy minden lépése visszavetette, mielőtt újra előre törhetett volna. A düh hajszolta tovább, ám félelme sebezhetővé tette. Sharp zihálva kapkodott levegő után, túlságosan kifogyva a szuszból, hogy tovább kiáltozza a vezényszavakat, s már egyedül azt a célt látta maga előtt, hogy fegyvereseivel rátörjön a franciákra. Hirtelen támadt bizonyossággal érezte, hogy meg fog halni. Itt fog pusztulni, hisz ilyen közelről még egy dragonyos sem hibázhatja el. Mégis tovább mászott. Már semmi sem számított, csak hogy szétfeszítse a vivár embereire rácsapódott csapdát, hogy azok a domb oldalon felfelé elmenekülhessenek. A szíve majd kiugrott a melkasából, izmai lángba borultak, sebei sajogtak, és magában azon tűnődött, mit fog majd érezni, amint a gyilkos golyó a testébe csapódik. Hátra vágódik majd, hogy a vér és az olvadó hó felszínén szánkázzon le a meredélyen. Akkor legalább az emberei is meg fogják érteni, hogy ő nem gyáva. Megmutatja a nyavajásoknak, miként hal meg egy igazi katona. Spanyol sortűz dörrent mögötte, de az a másik küzdelem itt sem számított. Távolabb trombita harsant, de Sharpot ez sem érdekelte. Világa már másból sem állt, csak a néhány méternyi latyakból ott a sziklataréjon túl. Látta, hogy egy becsapódó lövedék nyomán fehér sziklaszilánkok röppennek fel, és tudta, hogy emberei folyamatosan tüzelve próbálják fedezni. Hallotta, hogy a lövészek még mindig követik, szitkozódva, amint a jeges kaptaton csúszkálnak. Sápadzöld foltok villantak meg a szürke szirtek mögött. Dragonyosok. Majd félreugrott a puskapor füstje, és a karabély fülében zengő dörrenése elől. Úgy érezte magát, mint aki álmodik, mintha már is meghalt volna, azután bal lábával váratlan támaszra lelt egy sziklaperemen, és minden erejével előre lökte magát. 2 fegyver egyszerre recsent rá. Sharp most már összefüggéstelenül üvöltött, eszelős félelmének hangjai keveredtek mindent kioltó harci dühével. Féktelenül gyűlölte az egész világot. Látta, hogy egy dragonyos hátrafelé botladozik előle, kezében töltővesszővel, s lecsapott a jókora karddal, Murray ajándékával, hogy az szétroncsolta a férfi bordáit. Az acél egy pillanatra a hús fogságába került, de azután kiszabadította és széles mozdulattal meglendítette, hogy a vércseppeket a francia tiszt képébe köpje, aki most a maga egyenes kardjával tört előre Sharp hasa felé. Sharp magához csalogatta a pengét, majd fürgén félre ugrott, s kardja súlyos markolatával belecsapott a francia arcába. Csontok törtek szilánkokra, még több vér freccsent az arcra, azután a tiszt már a földön fetrengett, és Sharp bezúzta koponyáját a véres karddal. Egy zöld zubbonyos rohant el mellette, már is vérben úszó bajonettel, s egyre újabb lövészek bukkantak fel a sziklaperemnél. Sharp megállt, átfordította kardját, és beledöfte a pengét a francia tisztbe. Az alant nyíló hosszú lankán két katonát látott, kik zöld kabátjukban elhajított rongy babaként feküdtek a kövek között. Egy karabély tüzelt Sharp balján, s odafent a szél szétszórta a füstfelhőt, és látni lehetett a rémült dragonyost, aki hanyat homlok menekült üldözői elől. Williams őrmester lőtte le a férfit, majd le is döfte szuronyával, mind végig úgy üvöltözve, akár egy bosszúálló szellem. A puskások közül sokan elérték a csúcsot. Maréknyi francia hevenyészett alakzatot próbált felvenni a szurdok peremén, és Sharp ráordított embereire, hogy támadjanak. A zöld zubbonyosok tülekedve indultak meg a hófoltok között, melyeket már is vörösre festett a kiontott vér. Arcukat lőpor mocskolta, ajkuk felhúzódott ínyükre, ahogyan vicsorogva, akár egy farkas csorda a dragonyosokra rontottak, akik nem várták ki az ostromot, hanem szétszélettek és inuk szakadtából rohanni kezdtek. A szurdok túlsó peremén felsorakozott dragonyosok felől golyók sziszentek feléjük. Egy puskás megpördült, elvágódott, majd vért kezdett okádni, amint próbálta négykéz lábra tornászni magát. William szörmester, nyírja ki azokat a rohadékokat, mutatott Sharp a szurdok túlsó oldala felé. De legalábbis kösse le őket! Parancs! A trombita újra felharsant, és Sharp hátrálni kezdett a meredély felé, melyen korábban felkapaszkodott. A domb lábánál vonta össze Vivár az embereit, de a franciák is számítottak erre. A derékhad eddig az úttorlasz mögött várakozott, de most a spanyolok bal szárnyánál sorakozott fel, hogy támadást intézzen. Maga! Ragadt meg Sharp egy zöld zubbony. És maga! Markolt egy újabbat. Szedjék le azokat a rohadékokat! A lövészek a lovasok felé lőttek. Alacsonyan célozzanak! Hangját felkapta a szél. Alacsonyan! Egy harci mén rémült nyerítéssel az oldalára fordult. Egy férfi kizuhant nyergéből. Sharp talált egy puskát a sziklák között, megtöltötte, s már tüzelt is lefelé. Williams őrmester tucatnyi fegyveresével hátra maradt, hogy a szurdok túlsó oldalán felsorakozó franciákat ritkítsa, de a többi zöld zubbonyos a lovasságra ontott a tüzét. A rohamot ugyan nem tudták megakadályozni, de alaposan összekuszálták a sorokat. Egy lovas nélküli állat menekült fejvesztetten, míg egy másik egy vérző katonát vonszolt maga után, épp az arcvonal előtt. Vivár visszavonult. Keskeny arcvonalát a dragonyosok játszva felőről hették volna, ezért az őrnagynak újra a szurdokban kellett menedéket keresnie. A francia parancsnok is ráébredhetett, hogy támadása kudarcra van ítélve, mert visszavonta fegyvereseit. Ha a lovasok beszorulnak a szurdok meredek falai közé, de fentről nem fedezi őket senki, a lövészek könnyűszerrel levadázhatnák őket. Patthelyzet. Valahol egy sebesült katona zokogott, szörnyű, panaszos hangon. Egy sántikáló mén próbált csatlakozni a lovasság soraihoz, de esetlenül orra bukott. A hóra mindenhol súlyos füstfoszlányok telepedtek. Sharp maga sem tudta, hogy két perc vagy két óra telt el így. Érezte, hogy a hideg lassan visszaszivárog a csontjaiba, a hideg, melyet a hirtelen veszély mindeddig száműzött. Jó leső érzéssel vigyorodott el, büszkén lövészei teljesítményére. Oly váratlan könyörtelenséggel támadtak, hogy sikerült kibillenteniük az ellenséget az egyensúlyából, és elvették tőle előnyét. A franciák még mindig elzárták az utat, de Sharp puskásai megkeserítették azok életét, akik az alacsony torlasz mögött kerestek menedéket, komor örömet lelve abban, hogy bosszút vehetnek társaikért. Két francia foglyot ejtettek a magaslaton, két szánalomra méltó dragonyost, akiket betaszítottak egy szikla üregbe, és szilaj küllemű puskásokkal őriztettek. Sharp úgy vélte, három tucatnyi dragonyosnál több nem lehetett a szakadék egy-egy oldalán, és 60-70 katonánál többet a barikád mögött, vagy az elvetélt lovasrohamnál sem számolt meg. Ez csak a dragonyosok egy kisebb különítménye volt, egy maréknyi francia, akit a hegyekbe küldtek. Hadnagy! Kiáltott fel Vivár a meredély lábától. A spanyol a természetes sziklaképződmények mögött lelt menedékre. Őrnagy! Ha elérem a barikádot, tud fedezni? Nem létezik, hogy megcsinálja. Ha Vivár rátámad a torlaszra, akkor a szárny ismét védtelené válik a lovassággal szemben. Sárp korábban is látta, milyen hozzáértéssel szórják szét a dragonyosok a gyalogságot, és okkal féltette Vivár lovától megfosztott kazadorjait. A karabély sosem volt a dragonyosok igazi erőssége. Ők hosszú, egyenes kardjukban bíztak, és abban, hogy mindenhol akadnak sült bolondok, akik vakmerően kiteszik magukat a gyilkos pengéknek. Angol! Kiáltott fel újra Vivár. Őrnagy! Köpök a véleményére! Fedezzen! Barom! Mormolta Sárp, majd odaordított embereinek. Kössék le őket! Vivár emberei hármas oszlopokban törtek elő a fedezékből. Az első rohamnál Vivár egyenes vonalban sorakoztatta fel őket, de ezúttal embereivel valóságos faltörőkosként rontott rá a torlaszra. A galíciaiak nem meneteltek előre, hanem inuk szakadtából rohantak. Füstfelhő emelkedett fel a barikádról, és Sárp emberei is tüzet nyitottak. A lovas dragonyosok, talán ha 40-en, látták a skarlát színbe öltözött ellenséget kitörni a nyílt terepre. A lovak megpördültek, és már is vágtázni kezdtek. Vivár ügyet sem vetett rájuk. Egy spanyol elvágódott, s bajtársai megbontották az alakzatot, hogy a földön vonagló testet megkerülve újra egyesüljenek. Egy trombita éles, fülsértő hangja harsant, épp mikor az őrnagy végre megállította embereit, hogy a fenyegetett szárny felé fordítsa őket. Sárp most látta csak, mit tervez Vivár, és a terv merész volt már-már az eszelősség határáig. Feledve a torlasz mögött megbúvó katonákat, a spanyol minden tüzét a lovasokra zúdította, bízva abban, hogy a lövészek lefoglalják a gyalogos dragonyosokat. Sárp fel és alá járkált az arcvonal mögött, kijelölve a célpontokat. Az a rohadék ott a fánál! Öljék meg! Látta, hogy egyik puskása kapkodva lead egy lövést, és belerúgott a lábába. Célozzon rendesen! Tekintetével ösztönösen az árulkodó puskapor foltokat kereste a hóban, melyek elárulták, ha egy katona csak félig töltötte meg fegyverét, hogy megkímélje vállát a puskatus összvért megszégyenítő rúgásától, de lövései közül most egy sem élt ezzel az olcsó könnyebbséggel. Vivár jobb szárnyából ketten élettelenül vágódtak el. Ezt az árat meg kellett fizetniük a kitörésért. A lovasság immár teljes vágtában közeledett, a vasalt paták hatalmas hó és földrögöket hasítottak. Célozzatok! Vivár a kitárulkozott jobb szárnyon állt, a barikádhoz legközelebb, és az egész arcvonal legveszélyesebb pontján. Várjátok ki őket! Várjatok! A hó csak alig telepedett meg az út mögötti sík területen. A lovak patái megbolygatták a talajt, a hosszú pengék visszatükrözték a fakófényeket. A trombita tovább hajszolta az állatokat egyre gyorsabban és gyorsabban, majd felcsapott a lovasok ádázüvöltése is. A spanyolok nem vettek fel zárt alakzatot, de mindent egy lapra tettek fel, amikor vonalból nyitottak tüzet a lovasokra. Csak is egy fegyelmezett csapat lehetett képes egy vonalban megállni és farkas szemet nézni a lovasrohammal. Tűz! Csapott le Vivár kardja. A spanyol karabélyok torkából lángnyelvek törtek elő. Lovak buktak fel, kiömlő vér, jajveszékelő katonák és szikrázó hó alkotott örvénylő káoszt. Valami felsikoltott, de hogy ember lett volna vagy állat, Sárp nem tudta megmondani. Azután a sikolyt is túlharsogva Vivár harci kiáltása harsant fel. Santiago! Santiago! A galíciaiak üdv rivalgásban törtek ki és előre lendültek. Nem a barikád, de a felbomlott lovas alakzat felé. Krisztus a kereszten, motyogta egy lövész Sárp közelében, majd leeresztette puskáját. Ezeknek elment az eszük. Micsoda fenséges őrület volt ez. Sárp emberei megkövülten figyelték, és neki kellett rájuk ripakodni, hogy tüzeljenek tovább a torlasz mögött megbújó ellenségre, habár saját maga számára engedélyezte, hogy ámulattal telten figyelje, amint a galíciai katonák félredobják puskájukat és elővonják a hosszú kardokat. A spanyolok felkapaszkodtak a sebesült lovakra, és onnét aprították a döbbent dragonyosokat. Mások megragadták a kantárokat, és lerántották a lovasokat nyergükből. Lassan a torlasz mögött gyülekező franciák is felkészültek saját rohamukra. Sárp üvöltve figyelmeztette Vivárt, holott jól tudta, hogy a spanyol A csata hevében úgysem hallhatja. Megpördült. William szőrmester, tartsa itt az embereit! A többiek, utánam! A lövészek eszelős összevisszaságban özönlöttek le a domboldalon, szedett-vedett rohamot indítva a dragonyosok szárnya ellen, és a franciák közelettüket látván előbb habozni kezdtek, majd futásnak eredtek. Vivár emberei foglyokat ejtettek és befogták a gazdátlan lovakat, míg a megmaradt franciák kétségbe esetten igyekeztek fedezékbe húzódni. A csata véget ért. A csapdába csaltak, a számbeli fölénnyel dacolva vívták ki a lehetetlen diadalt, s mögöttük a szennyes hó vértől és füsttől bűzdött. És ekkor puskalövés hallatszott a szurdokból sárp háta mögött. Vivár hamuszürke arccal fordult meg. Egy puska tüzelt, s dörejét felerősítették a szűk sziklafalak. Hadnagy! Integetett Vivár kétségbe esetten a szurdok felé. Hadnagy! A hang már is eltelt lemondással. Sharp megpördült, s a szakadék felé rohant. A puska tűz váratlanul és kíméletlenül csapott le rájuk. Rohanás közben láthatta, hogy Williams őrmester lefelé tüzel, és ebből megértette, hogy még több franciának kellett megbújnia a szurdok távolabbi végében, akik most elvágták a reményvesztett angolok és spanyolok menekülésének útját. Miután egyéb választásuk nem maradt, most ezek a katonák indultak rohamra a szorosban, Vivár és Sharp hátába kerülve. Ám elég volt egyetlen ember, hogy megállítsa őket. Harper lövész korábban megtalálta egy elesett katona puskáját, és az összfér tetemét bástyaként hasznosítva, sikeresen sakban tartotta a maroknyi dragonyost. Egy bajonettel elvágta a köteléket, akadályozta a mozgásban, próbálkozás közben mélyen belehasítva a kezébe is, ám ez sem gátolta abban, hogy egy óramű félelmetes pontosságával töltsön és tüzeljen. Az ír hozzáértéséről már is egy döglött francia ló és egy sebesült dragonyos tanúskodott. Gáelül ordítva hergelte az ellenséget, biztatva őket, hogy csak jöjjenek közelebb. Ádász tekintettel fordult hátra, amint Sharp feltűnt a színen, majd mély megvetéssel az arcán újra farkas szemet nézett a franciákkal. Sharp felsorakoztatta lövészeit az úton. Célozz! A vörös mentés, fekete kucsmás vadász is ott lovagolt a szurdokban. Mellette az elmaradhatatlan civil, fekete lovagló kabátban és fehér csizmában. Tűz! Üvöltötte Sharp. Tucatnyi lángnyelv gyúlt. Lövedékek sírtak panaszosan, amint Gellert kaptak a sziklákon, s két újabb lovas bukott fel. A vörösbe s a feketébe öltözött férfi biztos távolba húzódott. Egy pillanatig, mintha egyenesen Sharp szeme közé meredtek volna, majd a fentről dörrenő sortűz nyomán megfordították lovaikat és elvágtáztak a biztonság felé. A lövészek hangos üdvrivalgásban törtek ki, de Sharp csendre intette őket. És újra tölts! A franciák elmenekültek. Vízcseppek hultak alá a sziklákról lecsüngő jégcsapokról. Egy sebesült ló nyihogott. Puskatűz maró füstje örvény lett szürkén a szorosban. Egy lövész vért okádott, majd feljajdult. Más valaki zokogni kezdett. A sebesült lovat egy puskalövés csendesítette el, s az éles csattanás hosszú vízhangot vert a sziklafalak között. Léptek kopogása hallatszott Sharp mögött. Blass Vivár volt az, aki elrohant mellette, el a zöld zubbonyosok mellett is, hogy kapkodva letérdeljen az összfér teteme mellé, és óvatosan leszíjazza a vasalt ládát az állat hátáról. Azután felállva, hálálkodó pillantást vetett Harperre. Maga megmentette, barátom!
Csak ugyan, uram!
Harpernek nyilvánvalóan fogalma sem volt róla, hogy Vivár miféle kincseket rejthetett el abban a ládában. A spanyol kinyújtotta kezét az ír katona felé, majd mindkét orcáját megcsókolta. Sharp egyik lövésze felröhögött, aztán szégyenkezve lehajtotta fejét, amiért megtörte az ünnepélyes áhítatot. Megmentette, mormolta újra Vivár, s könnyek csillantak a szemében, azután felemelte a ládát, és maga indult vele a szurdok felé. Sharp követte. Emberei némán és vacogva felsorakoztak mögötte az úton. Nem kezdtek mámoros ujjongásba diadalok felett, mert mindeddig észrevétlenül és messze túl a francia torlaszon gomolygó füst szakadt fel a fagyos téli levegőbe a faluból. Szürke volt ez a füst, akár a koldus rongyai, tűz és halál bűzét sodorva feléjük. s a füstfelhőből akár sötét hópihék hamu kezdett hullni a vérrel áztatott földre.